Pénzfolyam. Vállalati pénzügyek és tranzakciók. A mikrofonnál Németi László.
Üdvözlöm a hallgatókat. A mai vendégünk Kovács Árpád, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke, többek közt egyetemi tanár, az állami számvevőszéknek a volt elnöke. A témánk versenyképesség, és azon belül a magyar állami szektornak a szerepét szeretném a mai műsorban itt egy kicsit gorcső alá venni. Meséljen egy kicsit azokról a kutatásokról, és általánosságban erről a témáról mi a vélemény?
Évek óta folytatunk Báger Gusztávval és másokkal kutatást, egyetemi tanártársakkal, Csikán Attilával, Czako Erzsébettel, a Közgazdaságtudományi Egyetemnek és a Állami Számvevőszék Kutatóintézetének a bevonásával, és ennek a területén mi nem a vállalati versenyképességnek a szűken vett területeivel foglalkozunk, hanem avval, hogy az államnak milyen hozzájárulásai vannak a versenyképességhöz, és hát látható, hogy ez egy olyan több tényezős folyamattá bomlik ki. Minél több tényezőre bontjuk, annál inkább láthatóvá válik, hogy egy államnak a teljesítményében, egy gazdaságnak a teljesítményében messze benne vannak akár a történelmi hagyományok, a közigazgatás, a társadalmi bizalom, a jövőképnek a megléte, vagy a jövőkép nélküliség, a kormányzatnak a stabilitása, az ellenőrző szervezeteknek a működése, és hát annak idején, mikor mi az állami számvevőszéknél dolgoztunk, akkor úgy fogtuk föl, hogy a versenyképességbe beletartozik ennek a szervezetnek a munkája is. Tehát egy komplex tényezőről van szó. Egyébként ez világjelenség, hogy ennek a mérése szétbomlik. Két intézmény is van, aki ebben foglalkozik, hát nyilvánvalóan a World Competitiveness Index, ami ezt vizsgálja, és van egy svájci kutatóintézet Lausanne-ban, ami ennek a versenyképességnek a sok tényezős összefüggésével foglalkozik, és hát a fenntartható fejlődés oldaláról is nézi természetesen ezeket. Magyarország nem áll jól egyébként.
Emlékszem, hogy még a Gyurcsány kormány nagy csindarattát csinált abból, hogy meg szerette volna célozni, hogy itt a World Competitiveness Index szerint föltornázzuk magunkat. Ehhez képest sikerült visszaesnünk az indexben. Mivel magyarázható ez?
Hát egyrészt nagyon érdekes módon ezeknek a számsoroknak a közös jellemzője volt, hogy a kormányzati teljesítmény tekintetében voltak rendkívüli módon elmarasztalók. A szabályozás vonatkozásában, hogy én visszaemlékszem ezekre a számsorokra, némileg jobb volt a kép. És hát látható volt, hogy azoknak a környezeti feltételeknek, lakossági adaptációval összefüggő kérdéseknek, modernizációs hajlamnak az ügyei a Magyarországon az utóbbi időben kifejezetten romlottak. Most ismereteim szerint valamennyit javult a helyzet. Tehát Magyarország nagyon párhuzamosan mozog a világnak ezeken a ranglistáin a korrupciós indexnek a kérdésével. Nagyjából az 50. hely környékén tanyázunk, ami hát nem egy nagy dicsőség. Gondoljon arra, hogy ez egy évtizede, ez egy jó 20 helynek a visszafelé való megtételét jelentette, és hát nem mindegy, hogy egy ország befektetői szempontból mit jelent, mert ez lefordítódik a befektetőknek a nyelvére is, és hát látható, hogyha egy közigazgatás nehézkes, hogyha az engedélyezési folyamatok szörnyűségesek, hogyha nem lehet két egyforma koncepcióbírósági ítéletet látni, akkor egy idő után hát a befektető levonja ezt a következtetést, hogy ez mind kockázati faktor jelent. Meg, tehát nem öncélú a versenyképességgel kapcsolatos
az
gondolkodás.
Nagyon érdekes gondolat, amit az előbb firtatott, hogy van egy korreláció a versenyképesség és a korrupció között. Erről talán érdemes lenne még egy kicsit.
Hát mondhatnék még egy korrelációt, amivel az ember egy kicsit játszhat, hogy a labdarúgásnak a világranglistán való elhelyezkedésével is egy kicsit korrelál a versenyképesség kérdése. Tehát Magyarország korábban nagyon-nagyon hátul volt most, mint a labdarúgó szövetségnek az egyik elnökségi tagja, hát ezt is a számsort is nézem, és hát most mi azért nagyon jelentősen javultunk ebbe, egy kis reklámot csinálva ennek. Része ez is, higgye el, hogy egy országnak a sportkultúrája, az egésznek a milliója meghatározza az országnak a jövőkép kérdéseit, és a jövőkép az pedig teljes egészében visszatükröződik a gazdaságnak a bizalmi indexében. Van egy bizonyos csúszás, tehát bizonyos késeltetések vannak, tehát a befektetői kedv és a versenyképesség és a közigazgatás, hát érzékelni kell a változást adott esetben, akár negatív, akár pozitív értelemben, és hát van egy aszimetria, hogy valamit elrontani egy pillanat alatt el lehet, és utána milyen borzasztó nehézen lehet visszamászni és visszakorrigálni ezeket az ügyeket, tehát egyszerűbb fönntartani valamit, mint cikszakokat csinálni.
És szerinte egy ok-okozat reláció a korrupció növelése és a versenyképesség rontása között akad?
Hát föltétlenül a korrupció az biztos, hogy a versenyképességre előnytelen hat, hiszen az a befektető, aki egy országot korruptnak talál, az nyilván az ezzel kapcsolatos kockázatait akár az árakba, akár a befektetési kedvbe, akár a investíciójának a mértékébe, akár a különböző hozamszámításokban maximálisan figyelembe veszi. Hát itt két kulcsszó van újra és újra az állami élet és a gazdaság vonatkozásában, az átláthatóság és az elszámoltathatóság. Egy átlátható működés az ugye egy bizalomteremtő faktor a tényezőknek, és hát ennek az elszámoltatásnak a versenyképesség szempontjából ez a másik tényezője, ennek pedig az a jelentősége, hogy lehet arra számítani, hogyha valaki valamilyen gazdasági jellegű vétséget követett el, akkor az az állam képes ennek a korrekciójára, és nem süllyed el ennek a mocsarában. Tehát nagy jelentősége van az állam viselkedésének, kiszámíthatóságának, stabilizációs szerepének, tulajdonosi viselkedésének. Hát én most különböző nagyvállalatoknak a felügyelő bizottságában, illetve igazgatóságában ülök, hát látható, hogy a korábbi éveknek a megterhelő ügyei azok hogyan érintik az itteni bizalmat, a befektetői magatartást, az érdeklődésnek a kérdéskörét, és milyen felárakat hoznak bele a rendszerbe, amit élünk.
És az utóbbi 4-5 évben mi az, amit jobban tehettünk volna a korrupció visszaszorításában?
Hát a korrupció visszaszorításában mindenképpen egy átláthatóbb működést kellett volna messze menőkig tartani, messze menőkig a közbeszerzések, a befektetések, a versenyeztetés kérdése, a verseny, a gazdaság szempontjából a versenytisztasága, és a versenytisztaságának a hite és a látszata. Ebben a tekintetben Magyarország 2010 közepéig nagyon nagyot romlott. Láthatóan ment lefelé a folyamat, és szemmel látható volt, hogy ezek a jelenségek lehetett avval magyarázni persze, hogy a világgazdaság ilyen. Van egy közgazdasági gondolkodásmódbeli tévedés is itt ebben a tekintetben. Az a tévedés, hogy a szürkeség és a szürke gazdaság és a bizonytalanság az adott esetben egy versenyképességet javító tényező volt. Jó néhány ilyen közgazdász, aki azt hitte, hogy avval olcsóbbá válik az ügy, hogyha ezek a dolgok mennek, ne foglalkozzunk vele. Hát a transzparens viszonyok megteremtése is pénzbe kerül, egy következetességbe. És úgy gondolták, hogy ezzel valamilyen slippet, egy kis olajat visznek a folyamatokban. Nem, ez egy tévedés volt, a rombolás óriási volt ezzel, és a közbizalom szempontjából óriási kárt okozott.
Azt mondják, hogy minden euró vagy minden forint, ami effektív csúszópénzként cserélkezett, az sok euró vagy sok forint rombolást okoz a gazdaságban.
Hát ezekben a korrupció versenyképességgel való kapcsolatos kutató munkájában a kollégáknak, meg hát nekem is éveken keresztül ebben foglalkoztunk, látható volt, hogy itt a rombolás két irányú. Az egyik rombolás az, ami közvetlen gazdasági veszteséget okozott, hogy a kiszámíthatatlanná való viszonyok között nem az nyere, ki megérdemli. Nem az, aki a legjobbat adja. Drágább lesz valami közvetlenül. A másik oldalról pedig megjelenik egy olyan rombolás, ami, hát hadd mondjam így, hogy a lelkekben, a közhivatalnoki lelkekben, meg a vállalkozónak a lelkébe épül bele. Az egyikkel lehet rövid távon mit kezdeni, a másikkal pedig óriási erőfeszítések árán évtizedek múlnak el, mire ebből a rombolásból kikeveredünk. De hát a kormányzatnak a tevékenysége más területeken is ez jellemző.
És akkor hogyan tovább ebben a kérdésben? Tehát volt ez a rombolás, mit lehetne tenni, hogy jó pályára vagy jobb pályára tereljük
a dolgokat? Itt ebben a következetesség az. Tehát a versenyképességnek az állam oldaláról én a legfontosabb elvének azt tartom, hát eltöltöttem 30 évet ezen a területen. Néha voltam vállalati oldalon, állami váltoknál, de többségében a pénzügyi ellenőrzésnek a területével foglalkoztam. A legnagyobb erény a következetesség és a kiszámíthatóság, mert ha valami rossz, és avval lehet kalkulálni, ha egy vállalkozó tudja, hogy a viszonyok most hosszabb távon nehezek lesznek, és neki mit kell teljesíteni, arra föl lehet készülni. A cikcakkok, a befektető is fölkészül arra, mert kiszámítja. Tehát kiszámítható, következetes viszonyok legyenek, hogy ugyanaz, ha bedobunk egy 20 forintost a persenybe, akkor ne 15 forint jöjjön ki mindig, hanem 2-10 forintos essen ki a váltásból adódóan. Ez az alap. Most ebben a tekintetben Magyarország a megbízhatóságát tekintve nem volt jó. A rendszerváltozásnak a gondolkodásmódja is, a befejezetlensége, az elhalasztódás a nagy ellátórendszereknek, ez a vállalkozóknak is rosszat tett.
Pénzfolyam. Vállalati pénzügyek és tranzakciók.
Elég sok időt töltöttünk a transzparencia kérdésen, de térjünk vissza mondjuk az állami szektorra, ahol tudomásom szerint több mint 800 ezer közalkalmazott van még a mai napig is Magyarországon. A EU-s normák, átlagok szerint, ha mondjuk Magyarországnak annyi közalkalmazottja lenne, mint az európai átlagban a lakosságához képest, 620 ezer alkalmazott kéne, hogy legyen Magyarországon. Tehát majdnem 200 ezerrel több közalkalmazott van, mint ami mondjuk egy versenyképes szint lenne. Azt se lehetne mondani, hogy magasabb itt az állami igazgatásnak a szintje, vagy nagyobb a minősége, mint mondjuk Nyugat-Európában. Tehát ez azért mégis valahol egy óriási teher az országon, és az egész versenyképességünket rontja, nem így van?
Hát pici vitám azért van, mert az utóbbi években azt hiszem 140 ezer fővel csökkent a közalkalmazottaknak a száma, tehát ez a 800 ezeres szám, ez egy korábbi adatnak a súlyos tehertétele. De az az igazság, hogy Magyarországon a közalkalmazottak számát, hogyha az összlakossághoz viszonyítjuk, akkor a dolog nem tragikus. Dániával, másokkal tekintetve van bizonyos hasonlóság. Ez is egyébként versenyképességi tényező, hogy a mekkora közszektort tart el, és ez a közszektor milyen hatékonysággal dolgozik. Na most ebben Magyarországon a tragédia az, hogy ha az aktivitási rátára, ami most olyan 53% körül van. Ezt kapcsoljuk össze ezzel a létszámmal, akkor ez egy döbbenetes, kellemetlen arányt hoz. Miközben jól tudom, hogy egy adott szociális ellátószektor elöregedő lakossághoz, egy fölnövekvő gyerekekre gondoló társadalomhoz, hát nagyjából mindenütt Európában megvannak azok a kvóták, amik tartanak, és hát ennek egy, a létszámnak egy kis része a köztisztviselői, igazgatási jellegű funkciókat végzőknek a száma. Na most, hogyha mi az aktív részét nem tudjuk növelni a társadalomnak, akkor is ez a kulcsa a jövőnek, hogy képesek-e vagyunk munkaerőt hozni, mert nem elég munkahelyet teremteni, ha nem tudunk ebbe a munkahelybe képzett embert hozni. A képzett emberhöz ez is versenyképességi tényező, képeseknek lennünk a képzést megvalósítani, és itt is az öngondolatához kapcsolódva ugye van alsó hangon is 8-10 év késleltetés. Ugye az első általános iskolába bejövő korosztály és a munkába álló korosztály közti időszak, és most kell rááldozni arra, hogy 8-10 év múlva legyen munkahely. És nem importálni külföldről az új investmentekbe magyarországi munkaerőt.
De alapvető dolgokban, például angol nyelvtudásban, vagy akár bármilyen külföldi nyelvtudásban állítólag Magyarország elmarad a környező országokhoz képest. Tehát ez mondjuk a nyelvtudás az egy alapfeltétele, hogy egy ország bekapcsolódjon a globalizációba, a szó pozitív értelmébe, és nem szenvedő alannyá váljon.
Hát a nyelvtudás az az identitáshoz is kell.
Tehát, abszolút. Én nem azt mondom, hogy felejtsünk el magyarul, hogy tanuljunk meg angolul.
Hanem hogy ahhoz, hogy én a magyar identitásomat és az ezzel kapcsolatos vállalkozói világomat tudjam építeni, ahhoz tárgyaló képesnek kell lenni, és az érdekeimet tudjam képviselni, és ne legyek ráutalva valakire, aki ebben a szituációban közvetítő. Óriási pénz természetesen ennek a ügye, és ebben nagy lemaradások vannak, és ugye amit elvesztettünk itt a versenyképességi dolgok vonatkozásában, az többek között a munkaerőnek és a magyar iskolarendszernek a korábbi előnye. Ugye nagyon büszkék voltunk arra, hogy a világon a versenyképességi rangsorokban az oktatás és a munkaerő képzettsége szempontjából például évtizedeken keresztül nagyon előkelően 20. hely környékén voltunk, óriási tartalékokkal rendelkezve, és most ezt a verseny előtt szépen elvesztettük, tehát az összes tényezőbe romlottunk, és hát ez a vállalati szektornak a gazdasági teljesítményében is egyértelműen jelentkezik. Hát 8 osztály nélkül ma nem lehet érdemlegesen elhelyezkedni. Nem versenyképes az a munkaerő, aki nem tud elhelyezkedni. Nem tud gépet kezelni, nem lehet kezébe adni akár egy kis könnyű gépkezelői vizsgának a lehetőségét sem.
Most a mi szakmánkban, a pénzügyi szakmában nagyon nehéz ifjú egyetemről kollégákat találni, aki egy, értenek valóban valamit a pénzügyekhez, kettő, beszélnek nyelvet, tehát angolul olyan szinten, hogy egy külföldi ügyféllel szemben föl lehessen lépni. Tehát ez azért mégis egy szegénységi bizonyítvány, hogy a rendszer nem tud, de beszélünk mindig a munkanélküliségről, de alapvető kompetenciákban óriási hiányosságok vannak.
Tudomásul kell venni, hogy a pénzügyi szektornak a nyelve az angol. Tehát a világon mindenütt ennek a része is egy alapigény az, hogy akár így vagy úgy az ember akár egy újságban, vagy akár az interneten egy pénzügyi számsornak az elemzését elolvassa, ahhoz kell valamennyire angolul tudni, és hogyha megkérdezik tőle a vállalatnál, hogy te most hol fektesd be, akkor nem lehet azt kérni, hogy tehát lefordítatom valakivel, és majd abba a pillanatba kell reagálni.
De ez nem csak a pénzügyi szektorban.
Nem csak a pénzügyi szektorban, tehát a versenyképesség kérdésében a reakcióidőknek az ügye. Hogy képesek legyünk megtanítani ezeket az embereket, hogy neki nem azért kell megtanulni angolul, hogy tudjon a étterembe egy normális módon kérni, vagy valakit útba igazítani, hanem azért, hogy ő le tudja, gyorsan tudja lereagálni. Egy állami hivatalnoknak is szüksége van arra, hogy a reakcióidőket csökkentse. Na most a világnak a fölgyorsulásában ez egy teljesen új minőséget hozott, és olyan alkalmazkodási képességeket követel meg, amit megint el kell kezdeni tanítani, valamikor meg kell értetni a munkaerővel, hogy az befogadja, hogy teljesen más a számítógép vezérlési esztergapadnak a vagy a megmunkáló központnak a kezelési gondolkodásmódja, mint mikor valaki tekergette az esztergapadot. Tehát ezek a változások, ezek olyan fokon fölgyorsultak, önben 1-2-3-4 év kihagyás, meg akkor, ha bizonytalanok vagyunk, meg nem azt tanítjuk, nem azt oktatjuk, az oktatás is így ebben az értelemben versenyez, az nagyon sokba kerül.
Maga az a szó, hogy bonyolítás az állami szektorban. Tehát ez jellemző általában az állami bürokráciára. Tehát az átlag vállalkozó szerintem így gondolkodik, amikor az állami szektorról vélekedik. Nekem volt egy-két eklatáns kivételem, most például nemrég bementem egy új személyigazolványért, és számsorhúzás után 20 perccel fotóstól mindennel kijöttem, és nagyon boldog voltam, de ez általában a kivétel, tehát általában, amikor az embernek bármi köze van a közigazgatáshoz, mint vállalkozó, az a nehézségeket hozza ki.
Amit ön mond, az egy, ahogy én tapasztaltam meg, ahogy ebben én együtt élek, akár ilyen sapkámban, akár olyan sapkámban most, tehát a technikai feltételek vonatkozásában Magyarországon óriási fejlődés van az utóbbi időszakban. Tehát ezek a kérdések, ami technikailag gyorsan rendezhetők, azokban jelentős változás van, és ez bizony egy pozitív. Ismerjük el nagyon ezt az értéket, és örüljünk neki. Amiben a döntési magabiztosság kérdése az önkormányzati területeken, állami területeken, hogy azok a hatáselemzések, a bonyolultabb folyamatoknak a megértése, eldöntése ennek vagy annak az ügynek, az egyeztetési folyamatnak a fölgyorsítása, ez nem technikai kérdés alapvetően, hanem egy gondolkodásmódbeli attitűd. Tehát a versenyképességet én egy ilyen gondolkodási attitűdnek fogom föl egy társadalom szintjén, hogy maga a társadalom ebben az értelemben versenyképes, és a társadalomnak egy részék a vállalkozók, akik eznek a gazdasági, reálgazdasági összefüggéseit hozzák. Egyébként, amit mond ahhoz, az emlékeim szerint visszacsatlakozik két dolog. Az egyik dolog az, hogy hogy azért nagyon divatos volt Magyarországon a vállalkozókat a közigazgatás ellen hangolni, összeugrasztani. A közigazgatásban pedig azt a hitet terjeszteni el, vagy azt a benyomást, hogy minden vállalkozó potenciálisan adóelkerüléstől vagy. És a két fél ahelyett, hogy együttműködne és egy harmóniába teremtene értéket, az érdekekből értéket teremtene, ehelyett hát egymással birkózik nagyon rossz véleménnyel. Ez az egyik dolog. A másik pedig a társadalom értékteremtés nélkül nem tud előre jutni. Tehát a kulcsa az, hogy legyen adóbevétel, legyen gazdasági teljesítmény. A gazdasági teljesítmény az a reálgazdaságból jön, ha tetszik, ha nem. És ebben az értelemben a teljes államszervezet egy szolgáltató szerepet tölt be, hogy ez jól működjön, miközben az egésznek az az értelme, hogy a társadalom jobban éljen. Tehát egy ilyen angyali körré lehet formálni ezt a nagyon-nagyon ördögi körként működő korábbi évekbe jellemző lefelé mozgó folyamatot, aminek vannak olyan részelemei, mint az ön személyigazolvány története, olyan pozitív eleme, hogy gyorsabban elintéződik valami, olyan beruházás teremtődik, ami túlemelkedik a parciális érdekeken, hanem fölfogja, hogy itt másról és többről van szó, az oktatás kérdése, és hát maga az a tény, hogy azzal közelítünk, hogy munkahely, munkahely, és a munkahelyhöz értelmes képzett munkaerő.
Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
A mai vendégem Kovács Árpád volt, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke.
Pénzfolyam. Vállalati pénzügyek és tranzakciók. Németi László műsorát hallották.